Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve, és a gyülekezet imáira és hitére támaszkodva, megvan írva az előbb elolvasott Péteri levél első 3 versében, és a Kolosszéi levél első rész 27. versében. Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Hónap elején egy lelkésztársam arra kért, hogy a gyülekezetében Péter első levelét magyarázzam, arról szólja. Elővettem ezt a levelet, sokszor elolvastam már, de most különös figyelemmel, és szinte beledöbbentem, annyira mai volt, annyira aktuális. Tudnélik, Péter apostol a Kis-Ázsiában lévő igen nehéz gazdasági körülmények közé került gyülekezeteknek írja ezt a levelet, akik éppen azért, mert keresztjének lettek, elszigetelődtek azoktól, akikkel együtt éltek, akik egyszerűen, ha kereskedők voltak, a kereskedő keresztjéneknek nem adtak árut, sokszor még a boltjukba se engedték be, fizikailag nem üldözték őket, Kis-Ázsiába ezeket a gyülekezeteket, de annál inkább megvetésükkel, kitaszítottság maximumával és ilyen gazdasági nyomorba taszítással szinte az éhség vagy az éhhalál szélére taszították ezeket az egész fiatal kis-ázsiai gyülekezeteket. Hihetetlenül szenvedtek, és újra biztatja, bátorítja ezeket a szenvedő, mondjam így, gazdasági szinten szenvedő embereket. Ugye tetszenek érteni, hogy miért aktuális ez az ige, miért kaptam fel a fejemet, miért döbbentem rá, hogy hát ez a levél ma igencsak nekünk szól. Itt járt egy nagyon gazdag ország gyermeke nem régen, egyik dunaparti szállodánkban egész este 3-4 napig nézte Budapestet, a kivilágított Lánchidat és a várat, és kettős megjegyzése volt, az egyik az, hogy ilyen szép fővárost még nem látott, a másik pedig, hogy ilyen szép fővárosban ennyi szomorú, rezignált, szürke arcú és levelt emberrel még nem találkozott. Egyszer mert lemenni a metrón, és még a szembejövő emberek arcát nézte, azt mondta, hogy én többet ezen a metrón nem utazom, mert nem ezzel az emlékkel akarok Budapestről el. Jól látta az egyiket is, és a másikat is. Itt az Újpest-Rákospalotai állomáson van egy kis magán pék, és azt mondta valakinek, hogy néhány hónappal ezelőtt az öreg nyugdíjasok még azt mondták, hogy drága, ha szabad, kérem, hogy a kilós kenyeret vágja ketté. És nem régen azt mondta, hogy most már azt mondják ugyanezek az idős nyugdíjasok, hogy ha nem haragszik, ne haragudjon, a fél kilót vágja ketté. És ez az egyszerű pék levonta a megrendítő konzekvenciát, hogy ott, ahol már fél kiló kenyeret ketté kell vágni, nagy baj van. Mert az van. Senki se tagadja. Ez volt a kis-ázsiai gyülekezetekben. Pontosan ez. Ide jutottak, és mégis miért beszélek én ennek az igének az alapján? Mert elejétől végig vibráz, szikrázik a nagy halászmester biztatása, hogy reménységeteket elneveszítsétek, az élő reménységet elneveszítsétek. Jaj, de aktuális. Egyszerre mondom, hogy jaj, és azt is, hogy aktuális. A reménységünket, az élő reménységünket elneveszítsétek. De most úgy szeretném megkérdezni a testvéreimet, most egy hirtelen valakit így megkérdeznék a testvérek közül, hogy tessék már meghatározni, mi az, hogy reménység. Mert mi úgy szoktuk mondani, hogy hit, remény, szeretet, bölcsesség, kegyelem, de ha hirtelen meg kellene határozni, hogy most írja körül, tessék megmondani. És egy pillanatra gondoljunk. Mi az, hogy reménység? Tessék gondolatba már néhány másodperc alatt meghatározni ezt a szót. Azt ne tessenek gondolni, hogy én tudtam. Elméláztam rajta, hogy mi is az, hogy reménység. A formákjáról kezdtem végig gondolni, tudnélik eszembe jutott, hogy amikor Dante a Divina Komédiát, az isteni színjátékot megírta, akkor a pokol kapujára ezt írta föl, hogy aki itt belépsz, hagyj fel minden reménye. De ez lélektanilag fordítva is igaz. Hát borzongat. Döbbenetesen. Hogy aki fölhagy minden reménnyel, az a pokol, kérem szépen. Nem az a pokol, ahol bizonyos középkori elképzelés szerint valami olajba sütögetik a krampuszok vagy az ördögök az ebet. Ne. Amikor valakibe kihal az utolsó remény. Van ennek egy latin neve, úgy hívják, hogy depresszió. Merjem Illés Gyulát idézni, hogy a 3 millió koldus országából a 3 millió depressziós országa lett, és ez egyre inkább fokozódik. És azért van annyi öngyilkos. A depresszió a teljes reményvesztettség. Amikor már valaki fekszik az ágyba, és nincs arra ereje, hogy megmozduljon. Hogy egyen, igyon, vagy a bocsánat a szükségét elvégezze. Csak fekszik egy ágykoporsóba, önmagába zuhanva a teljes reménytelenségbe. Hát ez a pokol. Ennek az előízét én gondolom, alig van itt valaki, aki meg ne érezte volna. Hát tudja meg, hogy megjárta a poklot. Pokorra kell annak menni, aki elveszti a reménységét. Azután elkezdtem kíváncsiskodni, és elővettem a régi könyveimet, hiszen bölcsész is voltam valamikor, és volt egy csodálatos professzorom, aki egy ilyen könyvet írt, hogy a görög bölcseletről, hogy akik megtanították Európát gondolkodni. Ezek voltak a görög bölcsek. És belelapoztam a görög bölcsek egy nagy antológiájába, és úgy kíváncsi voltam, hogy a régi antik emberek, ezek a nagy bölcsek, hogy vélekedtek a reménységről. Megdöbbentett, hogy például Arisztotelész, ez a nagy bölcs, azt mondja, illúzió, önáltatás, káprázat. Csak semmi reménység. Be ne csapd magad. Megvetették a reménykedő embert a görögök. Franklint, a nagy amerikai elnököt igézem, aki reménykedik, az éhen fog halni. Volt egy filozófiai bölcseleti iskola, az egzisztencializmus, Sartre, Camus és a többiek, akik minden írásukban, színdarabukban, a múlt század végén, e század elején azt tanították, csak semmi remés. Ne reménykedj. Sőt, a Pestis című reményében azt írja, hogy a keresztényeknek. A Bibliában is megvan írva, hogy tűzbe fog elpusztulni a világ. Hát mit reménykedtek? A Biblia se egy kultúroptimista könyv. Ezt írja ez a bölcset. A nagy Nobel-díjas írónak megtaláltam egy idézetét Eliónak, angol költő, szinte alig merem elolvasni, de elolvasom. Csöndben légy és várakozz, reménytelen, mert a remény az rosszat remél. Mondjam a mai magyar nagy költőinket, vagy a régieket, Vörös Martit. Ábrándozás az élet megrontója, amely kancsalul festett egekbe néz, amit a görögök tanítottak, hogy ábránd. A legnagyobb magyar költőnek tartotta Csokonait, az pedig azt írja, földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény. Később, itt a halvány holdnak fényén jajgat és sír elpusztult reményén egy magányos árva szív. Valami hallatlan bölcsességet mond ki, hogy a remény elpusztulhat. És itt mertem merészen tovább gondolni ezt az egész gondolatmenetet, vagy legalábbis azt hiszem, mert magam is megriadtam, még végig gondoltam, hogy ha beteljesül a reménység, akkor is elpusztul, ha nem teljesül be, akkor is elpusztul. Példát mondok. Emlékszem egy fiatal családra, aki minden áron önálló lakásra vágyott, mert úgy érezte, hogy az anyóskával együtt nem lehet élni. Na, nem kevesen érzik ezt. Generációs probléma a lélektani kérdés. Pedig ő, mint az a kis öreg nagymama, mindent megtett. Talán az is volt a baj, hogy mindent. Túl minden. Éhezve, koplalva, ahogy egy mai magyar fiatal lehet, mindent vállalva, szereztek valahol a hegytetőn eldugva egy pici kis telket, oda építettek. És mire mindennel kész lettek, a nagy reménység beteljesült, tönkrement a házasság. A nélkülözésbe, a koplalásba, meg nem volt a nagymama, és hol az egyiknek kellett gyesre menni, hol a férfinek gyedre menni. És ebből olyan feszültség támad, hogy megvolt a különélés, végül a különvállás. A nagy reménységnek ez lett.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.